Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió 2021. február 25-i adását hallják, a napindítót. Ez a nap emlékezetes nap a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. Mi is erre emlékeztünk már a napindítónk első részében, és bizonyára önökben is nagyon sok emléket felidéztek az elhangzottak. És talán a fiatalok is emlékeznek a nagymama meséjére, nagypapa meséjére, hogyan is éltek akkor az emberek, és hogyan szenvedték végig ezt az időszakot. Nekem is vannak erről emlékeim. Édesapám katonatiszt volt, tehetséges lovas, huszártiszt, de hát természetesen a háborúba őt is besorozták. Nem is egyszer ki kellett mennie a frontra, hiszen volt közben egy sebesülése, de gyógyulás után is kivezényelték. És aztán a vége az lett, hogy ott orosz hadifogságba esett, Szovjetunióban, és 3 évig ott volt. Édesanyám hagyatékát, amikor rendezgettem, akkor találtam meg az ő levelezésüket a hadifogságból. Megdöbbentő volt érzékelni, látni azt, hogy ezek a képeslapok, mert csak nyílt lapot lehetett küldeni, és mindegyik hónapokig utazott. De mindegyikben benne volt az, hogy igen, igyekszem túlélni, jövök haza, tartsatok ki. Édesanyámnak hasonló volt a válasza, hogy nagyon várunk, tartsál ki, és imádkozunk érted a gyerekekkel együtt. A másik élményem ezzel kapcsolatban, tudom azt, hogy édesapám nagyon tönkrement a hadifogságban, egészsége, és aztán amikor hazaért, akkor utolsók egyike volt, akit hazaengedtek, és bizony itthon nem fogadták szeretettel. Persze a család igen, de az állami vezetés az egyáltalán nem. Sőt, aláírattak vele egy papírt, hogy kiléptetik a katonaságból, minden jogáról, lemond, nyugdíjra nem tart igényt. Tehát ilyen nagyon-nagyon kisemmiző nyilatkozatot kellett aláírnia, és egy jó darabig nem kapott munkát, aztán végül is egy teherfuvarozó mellett kapott rakodói munkát, ahol valamennyi kis pénzt is kapott, aztán végén odáig el tudott jutni, hogy gépkocsi vezető lett. Hát bizony innen ment nyugdíjba idő előtt, mert magas volt a vérnyomása, és hát akkor 60 éves korba nyugdíjba küldték, és nem hosszabbították meg a hivatásos jogosítványát. Nagyon-nagyon megszenvedte ő ezt az időszakot. Édesanyám mellette viszonylag erős lélekkel bírta a különböző küzdelmeket, és vezette a családi háztartást, szervezte a család életét. Olyan érdekes volt megfigyelni a kettő közti különbséget, hogy egy édesapám református volt, nagyon korán árva lett, berakták a katonaiskolába, tehát valahol az volt az érzésem, hogy talán az ő hite nem volt annyira erős, nem voltak olyan vallási gyakorlatai, amikhez ragaszkodott volna. Édesanyám volt az, akinek erősebb hite volt, és ő volt az, aki kézbe tudta venni aztán a családnak az életét és további sorsát. És hát a Jóistennek egy külön ajándéka, hogy én ezután a hadifogság után születtem. Tehát, mint egy ajándékképpen a hazatérés ajándéka. Tehát gondolom, mindenkinek van élménye ezzel kapcsolatban, és jó lenne a mai napon egy kicsit azon elgondolkozni, hogy vajon hogyan is voltak ezek az idők, hogyan is lehetett ezt túlélni, milyen tanulságokat lehetett belőle levonni, hogyan is éltünk akkor, és hogyan szenvedtük végig, hogyan tudtuk végigharcolni, és hogyan tudnánk ebből átadni a mai fiataloknak. Thank you.
Kedves hallgatóink, Kerényi Lajos atya életéből és példájából is jól láthattuk, hogy nagyon fontos, amellett, hogy tisztelettel adózunk és imádkozunk a kommunista diktatúra áldozataiért, vonjuk is le a megfelelő következtetéseket, hogy okuljunk, tanuljunk a borzalmas tettekből, hogy ez soha ne történhessen meg újra. Az ilyen rettenetes történelmi események nem csak azoknak az embereknek az életére hat ki, akik ezt elszenvedték, hanem a későbbi, sokadik generációkra is. Azokban a családokban, ahol az 50-es években tönkretettek, elhurcoltak, kivégeztek embereket, a ma élő gyerekek, unokák is magukban hordozzák a szenvedés nyomait, és észrevétlenül is felnőve részüké válik a családjuk tragédiája. Bár én a 70-es évek végén születtem, és már csak történelmi tanulmányaimból és a szüleim, nagyszüleim elbeszéléseiből tudok ezekről a borzalmakról, mégis nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk róla, és az én gyerekeimnek is továbbadom ezt. Bizony le kell vonnunk a tanulságokat ebből a korból. Mikor kisgyermek voltam, a nagypapám milliószor elmesélte nekem, hogy micsoda hatalmas gazdaságuk volt, több ezer hold földet műveltek, lovakat, marhákat tenyésztettek. Büszkén mutatta az omék nyertes szürke marháinak a megsárgult fotóját, amit én nagyon szerettem nézegetni. Aztán a kommunisták mindenüket elvették. Egy éjszakájuk volt arra nagyapáméknak, hogy összeszedjék a legfontosabb dolgaikat, és felpakoljanak egy szekérre, és elhagyják a birtokot, mert reggel elvitték volna a nagyapámat. És ők mindent hátrahagytak, felültették a dédszüleimet és a még kisgyermek nagybátyámat is a kocsira, és mindent ott hagytak. Az egész addigi életüket, minden vagyonukat, emlékeiket. Több száz kilométerre onnan Perkátán kötöttek ki, ahol folytatódott a kegyetlen és embertelen küzdelem. Még azt a két lovat is, amivel eljöttek annak idején Kárászpusztáról, be kellett szolgáltatni a nagypapámnak, az akkor épülő Sztálinváros, Dunajváros építkezéséhez használták azokat a lovakat. És ezen túl még hetente eljárt hozzájuk a párt, hogy mit lehetne még elvinni. Iszonyú szegénységben éltek pedig, egy szobában laktak 10-12-en, a másik szobából ólat csináltak, hogy kis állatokat tudjanak tartani. A legnehezebb időkben mégis megszületett az én édesanyám, aki már ebben a kegyetlen világban nőtt fel. Otthon titokban imádkoztak, őt az óvodából hazaküldték, mert kuláknak nyilvánították. A gimnáziumban a legjobb tanulók egyike volt, de amikor jelentkezett a kertészeti egyetemre, a nagypapámnak megüzente a pártitkár, hogy kulákok nem járhatnak egyetemre. Kisgyermekkoromban én ezeket a történeteket nagyon érdekesnek és izgalmasnak találtam. Abba se láttam semmi furcsát, hogy az osztályból rajtam kívül egy-két gyerek jár templomba, és az atyához csak titokban járunk el hittanórára. Aztán később, ahogy felnőtt lettem, megértettem, hogy bizony ez egy olyan világ volt, ahol sem Isten, sem embert nem becsülve kegyetlenül megtoroltak mindent, ami nem ők voltak. Üldözték a hitet, a tudást, az eleganciát, a művészetet, tönkretették az értékeket, elvették a mások életét és vagyonát. Akkor döbbentem rá, hogy milyen szerencse, hogy nekünk már nem így kell élnünk. Számomra a legnagyobb tanúsága az egésznek az, hogy hiába veszít el mindent az ember, hiába kerül a gazdagságból a legmélyebb szegénységbe, kilátástalanságba, a hitét nem tudják elvenni tőle. Tőlünk sem tudták. A nagybátyám a 40-es években született, és a legnagyobb terror közepette, mégis a bencésekhez járatták, és pap lett belőle. A sok szenvedés és igazságtalanság nem tántorította el a családunkat a Jóistentől, hanem még közelebb hozta hozzá. Én sokszor mesélek a gyerekeimnek arról, hogy az ő dédszüleik milyen bátrak voltak, hogy képzeljék csak el, hogy mi hogy kétségbe tudunk esni, ha valami nem sikerül, vagy valamit nem kapunk meg. Mindig azt mondom nekik, hogy gondoljanak csak bele, mi lenne, ha holnap reggelre semmink sem maradna. Sem házunk, sem autónk, sem ruháink, sem a játékaik. Micsoda erő kellett ahhoz, hogy a mi őseink ezt végigcsinálják. Többször is. Egyébként a semmiből kezdték újra. Ez nekem a legnagyobb tanúság, hogy nem szabad a vagyontárgyainkhoz úgy ragaszkodnunk, mert azok bármikor elveszhetnek, és hogy a Jóisten gondviselése mellett minden helyzetből fel kell állnunk. Nagyon szeretem a bibliai Jób történetét, amikor a sátán kikéri Jóistentől Jóbot, és azt mondja az Úrnak, hogy verd csak meg, akkor biztos, hogy nem állt téged. Az Úr erre azt válaszolja, rendben van, anyagi kárt okozhatsz neki, de az egészségére vigyázz. És akkor Jób anyagi kárt szenved, de csak annyit mond, Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve.
Kommunizmus üldözöttjeinek emléknapját üli. Nem csak a magyar egyház, hanem a világ egyház is. Nem csak a magyar nép, hanem szerte a világon, hiszen az adatok szerint közel 100 millió embert öltek meg a kommunisták. Ezen a mai napon szeretettel emlékezünk azokra az atyákra, világiakra, akik itt hazánkban a Regnum Mariánum közösségen belül áldozatai voltak a kommunizmusnak. Csak néhány nevet szeretik megemlíteni, van, aki ismeri őket, ismerte őket, hiszen ezeknek nagy része már az örökké valóságba költözött. László Gábor atya, Somogyi Sándor atya, Hagyó József atya, Keglevis István atya, Emődi László atya, Téri István atya, Tompa Nándor atya, Hagemann Frigyes atya, Oszkár Balázs. A világiak közül pedig Orosz Ferire gondolunk szeretettel, és közöttük egy hölggyel, nővel, Opalény Mihály testvérével, akik áldozatai voltak a kommunizmusnak. De hogy ne legyen túlságosan személyes ez az emlékezés, és nehogy azt mondják, hogy csak a regnumiakra emlékezünk, hadd említsek egy gondolatot László Gábor atyától, aki amikor a börtönből kijött hosszú évek csendje után, egyszer, amikor beszélgettünk, nekem ezt mondta. A börtönben vált világossá, hogy az Isten számomra nem elvont fogalom, hogy imámban, szenvedésemben, testemben, lelkemben, az emberekhez való viszonyomban konkrétá vált az Úr, és minden döntés, ami bennem született, Istentől való volt. Úgy érzem, hogy ez az egyszerű emlékezés, nincs benne semmi heroikus, semmi rendkívüli, pedig nagyon sok évet töltöttek a börtönben a reglumi atyák közül is. Például Keglevis István atya 10 évet ült, Somogyi Sándor atya 7 évet ült, de a többiek is keményen megszenvedték azokat az éveket, évtizedeket, amikor az egyház jövőjéről volt szó. Mi, amikor emlékezünk rájuk, szeretettel gondolunk regnumiként az ő élet áldozatukra, és kérem testvéreimet is, hogy imádkozzanak értük, hiszen bár úgy érezzük, nagyon közel vannak az Úristenhez, de jegyezzék meg azt, amit László Gábor atya mondott, és amit újra elismételnék: Isten számomra a börtön után már nem elvont fogalom. Imámban, testemben, lelkemben, az emberekhez való viszonyomban válik konkréttá Isten, ott, ahol bennem a döntések születnek. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, az örök világosság fényeskedjék nekik, hiszen ami ítéletünk szerint megérdemlik, Urunk, a te országodat, a te boldogságodat, nekünk pedig adj erőt, hogy börtön nélkül, egyszerű hétköznapi életet élve, számunkra az Úr ne elvont fogalom legyen, hogy imánkban, testünkben, lelkünkben, emberi kapcsolatunkban konkréttá váljék az Isten, s ahol a döntések születnek, ott legyen mindig az Isten. Amen.
reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.